Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, ahol ma a Pintér Béla a kedves vendégem.
Szia!
Itt van közöttünk egy Pintér Béla drámák fedőlapú kötet, most jelent ez meg a hetekben, és én elhoztam magammal, hogy dedikáltassam, és úgy, ahogy ránéztem, rögtön feltűnt nekem, ami egyébként is feltűnt már nekem, és gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy tulajdonképpen a darab címekben miért írnak nagybetűvel szinte minden szót nálad?
Nem tudom, valahogy így jobban néz ki a szórólapon.
Tehát ilyen esztétikai szempontból ez az angolos címadás. Jó, tehát akkor nincsen mögött koncepció. Na most az egy dolog, hogy megnézegettem a címeket, de el is kezdtem olvasni, nem jutottam még a végére, az első három darabon vagyok túl, ahogy elolvastam, és az volt a nagyon erőteljes benyomásom, hogy azért ezek ha az ember olvassa ezeket a darabokat, így egymás után, akkor egyszerűen nem érti utólag, hogy mit röhögtünk mi ezen annyit a színházban.
Hú, de rosszul esik, amit mondtál.
De miért? Hát tehát, hogy sokkal erőteljesebb drámaiságuk van, és persze vannak ugyan poénok benne.
Ja, értem, de, tehát, de, hogy nem a poénokat akarod ezzel.
Nem a poénokat szólom le, nem, de hogy,
na, hanem, jó,
hogy
akkor
az
esik,
olvasói kép róluk az utólag egyszerűen nem. Mondjuk én ezt néha egyébként a nézőtéren is érzem, hogy mit röhögnek annyit a többiek, de ez így olvasva különösen erőteljesen így az első három eddig, ahol tartok.
Igen. Hát majd mondjuk a végén.
De hogy találod, mi a drámák? Hát gondolom, úgy találod, hogy drámákat írsz, hiszen az a címe a kötetnek.
Hát igen, de hát a vígjáték is dráma. Ugye, meg a tragédia is dráma, tehát hogy ilyen szempontból. Műfajilag, igen, tehát hogy nem írhattam, hogy vígjátékok, vagy tragikomédiák, talán ez lett volna a legpontosabb definíció, de az egy kicsit olyan hülyén nézett volna ki, mondjuk ez a drámák meg egy ilyen sötét tónust ad neki, de hát talán nem biztos. Na, szóval, hogy én hogy gondolom? Hát tulajdonképpen talán mindegy is, hogy gondolom, nem? Tehát, hogy igazából jó esetben az a szerencsés, ha az ember mondjuk sokat nevet, vagy nevethet az előadáson, ugyanakkor hát most ez nem feltétlenül szándék, de általában kétségkívül ezt szokták mondani az előadásainkra, hogy az a jó, vagy az a különleges benne, az egyik pillanatban még egy jót nevetek, a következő pillanatban pedig már hát a könnyeimmel küszködöm, ugye, bár hát mondjuk egy érzékenyebb ember nyilván kevésbé, de hogy alapvetően valami hasonló utat jár be minden különböző érzékeny, mondjuk egy kevésbé érzékeny, vagy a sírás, vagy a nevetés, a kevésbé hajlamos ember is. Pont.
Ez a te személyiségedből fakad, vagy egyszerűen úgy gondolod, hogy színházat így kell csinálni, hogy az ember el tudja viselni?
Amikor úgymond nekiállok darabot írni, akkor nem határozom el előre, hogy éppenséggel milyen arányban legyenek a tragikus és a humoros elemek, de aztán valahogy utólag mindig ezt kell, hogy konstatáljam, hogy valahogy ez jön belőlem, hogy ilyen csúnyán fogalmazva. Igen, valahogy mindig ez lesz a vége, hogy a tragikus és a humoros elemeket így ilyen arányban keverem.
Nézegettem, nem minden darabod van ebben benne, néhány kimaradt belőle, vagy egy másik kötetre vár majd, de például ráesett a pillantásom, hogy szintén nagy betűkkel a Sütemények királynője, amiről tudjuk, hogy azt például többször is bemutatták, nem csak a te társulatod a te rendezésedben ment, hanem játszották Zalaegerszegen, a Krív Pápszínházban, és egy lengyelországi bemutató is talán már megvolt.
Tudomásom szerint két lengyelországi és egy prágai felolvasó színházi, hát idézőjelben bemutató volt belőle.
Oda akartam kiukadni, hogy a Zalaegerszegit is, meg a lengyelt is nő rendezte. Hogy ezt most így kicsit emelgeted a szemöldököt, mert én is így voltam vele, hogy vajon ebben a darabban van-e valami olyan drámai nőlátás, vagy gyermeklátás, amitől pont a nők fogékonyak rá, akik igen. Egyébként nálunk kevesen vannak.
Na most még azzal a prágai felolvasó színházat is nő rendezte, úgyhogy
életlenül beleillik a sorba.
Tény, és ezt Csákányi Eszter mondta, hogy kevés mostanság az olyan író, rendező, akit úgy igazából érdekel, vagy érdekelnek a nők. Ilyen szempontból tartja különlegesnek, most hogy ugrok egyet, a 42. hét című előadást, ahol hát nyilván egy nő úgymond kálváriát, vagy tragédiáját követhetjük végig. Hát én nem tudom, hogy ez hogy mint alakult, így kétségkívül, hogy nem egy előadásunk van, amelyben nő a hős. Talán a a most én nem szeretnék senkit megbántani ezért, de talán, hogy a nő ugye a gyengébb nem, aki a gyengébb, akinél van fizikálisan, most nem lélekben, fizikálisan látszólag van erősebb, de lélekben mégis, hogy ő lesz a győztes, ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, jobb drámai hős a nő szerintem, vagy mélyebbre tud menni egy hős nő tragédiája, mint egy ez így általánosságban általánosságban teljesen nem igaz, de valahogy nálam valahogy így alakulnak a dolgok. Mi több, még azt is megfigyeltem, hogy a nézőtéren is általában több nő ül nálunk az előadáson, tehát mondhatom, hogy ilyen női darabokat hozunk létre, vagy írok, vagy nem tudom, hát a franc tudja, hogy ez hogy mint alakult így, de tény, körülbelül olyan 70 vagy 60, 70, 30, 60, 40 százalékban inkább nők járnak az előadásainkra, mint férfiak.
Érdekes, ez egy általános arány a színházakban, egyébként de nem gondoltam volna, hogy ez nálatok igen, is így van. Lehet egyébként, hogy az is benne van ebben, hogy a színész nőkkel állítólag jobb dolgozni, mint a színész férfiakkal? Odaadóbbak, áldozatosabbak, komolyabbak.
Hát nem. Dolgoztam együtt odaadó és áldozatos férfi színészekkel, és ugyanúgy dolgoztam kevésbé odaadó és kevésbé az áldozatra kevésbé kész vagy képes színésznőkkel is. Tehát általánosságban ez nem igaz. Mondom, talán sebezhetőbb a színészni. Úgy értem, hogy a színpadi karakter, a színpadi női karakter
jobban
talán sebezhetőbb. Igen. Ugye a Sütemények királynő, ahonnan ezt a témát ugye indítottad, ott egy kislányról van szó, ugyebár. Talán ezért, igen.
Ezzel szemben meg nyilván pláne empatikusabbak a nők.
Most így van, igen.
Az viszont a parasztoperát akartam most még emlegetni, így ebben a vonalban, ami nincsen benne ebben a kötetben. És az még egy olyan előadás, vagy olyan darab a Sütemények királynője mellett, amit többször, több helyen bemutattak. Azt játszották Kaposváron, Pécsen, Temesváron, és azt olvastam most meglepve, hogy az Operett Színház most így a színházak éjszakája kapcsán a Pesti Broadway stúdiójának előadásában is bemutatta ezt.
Nem csak a színházak éjszakája, az ott repertoáron van.
Az ott repertoáron van? Igen. És ezeket te megnézed ezeket az előadásokat, és véleményezed?
Most a múltkor majdnem megnéztem az Operett Színházas parasztoperát, de eszembe jutott egy régebbi program, ahol már korábban elég érkeztem, úgyhogy nem tudtam elmenni, de meg fogom majd nézni. De láttam a Kaposvárit, a Pécsit is, most a hóvégén nézem majd meg a Temesvárit, ugye a Szikszai Rémusz rendezte Temesvári előadást, ugye pont ugye Kapolin ott fogunk vendégszerepelni a Kaisers TV Ungár című előadásunkkal egy fesztiválon, egy Temesvári fesztivál, és akkor most vagy soha, akkor vagy soha, mert mindenképp meg fogom nézni az ottani parasztoperát is. Szóval, mi is volt a kérdés, hogy mi a véleményem
ilyenkor
erről?
Ilyenkor ott téged tetetemre hívnak, vagy tetetemre hívod őket utána, vagy tetetetet, senki nem, sehova?
Volt már rá példa, nem a parasztoperával kapcsolatban, hogy nem tetszett a rendezés, amikor alapvetően, de szóval ott úgy érzem, hogy a rendezés átlépett egy olyan határt, amikor hatástalanította az előadást, és ezt el is mondtam. Azt rosszul viseltem, ugye, igen, de az összes többi, amit láttam, paraszt, hát ez a két Mohácsi, ugyebár, ezek mind, hát ugye Mohácsi János korunk egyik legnagyobb rendezője, hát mindenki számára ismert tehetségével nyúlt az előadáshoz, és hát én nagyon boldog voltam. Nem mondom, volt benne, ami kevésbé tetszett, egy-két megoldás, stb., de tehát összességében Kaposváron és Pécsett is, hogy úgy mondjam, teljesen naív nézői szemmel konstatáltam, nem kis örömmel, hogy ahogy mi hogyan hat, megy a körülöttem lévő nézőknél úgymond egyre mélyebbre az előadás, hogy korábban milyen jól működnek az előadás poénjai, hát idézőjelben milyen jól működik az előadás humora, és a darab végére meg, hogy hogyan hatalmasodik el a nézőtéren, ugye az egész színházban ez a drámai vagy tragikus hangulat.
Szipogtak?
Tessék? Na azt azért nem, ez nem olyan előadás, hogy szipogjak, de minden esetre jó, nagyon-nagyon szépen működött. Ugye hát nem véletlen kapott olyan sok díjat, például a Poszton, az előadás.
Ezek a tapasztalatok valahogy vissza hatnak, vagy visszaforognak valamiképpen a ti előadásaitokban?
Sajnos nem. Mi több, hát most itt a műsor előtt, vagy a beszélgetés előtt, még a mikrofonok bekapcsolása előtt említettem, hogy mostanság milyen sokat idézőjelben írok mellé, tehát hogy sok-sok-sok verziót próbálok ki, amíg megtalálom az igazit. Én ezt nem tenném, ha rögtön az elején megtalálnám az igazit, de sokat-sokat kell írnom ahhoz, hogy megtaláljam az igazit, hogy ennek mi a logikája, ugye egy a 15 év távlatában, hogy miért írok egyre többet mellé, nem tudom, de minden esetre úgy gondolom, hogy nem lettek rosszabbak, sőt, én büszke vagyok az utóbbi évek darabjaira is, amelyek, hát hogy mondjam, azért egyre inkább szövegcentrikusabbak, tehát amíg mondjuk a pontos ütemények királynője nem jó példa, mert az is ebbe a kategóriába, vagy az is a szövegcentrikusabb előadások közé tartozik, de például a Démon gyermeke, amit most láttunk, játszottunk nem régen, ott azért, hogy mondjam, eléggé a Gesamtkunst, tehát az a féle összművészeti hatásra törekedtünk, aminek idézőjelben csak egy része a szöveg. Mondjuk ennek ellenére bent van a drámakötetben, de hogy mostanság sokkal inkább figyelek arra, hogy már olvasva, már úgy idézőjelben csak a szöveg szintjén is működjön a darab.
Amikor a harmadik verziót írod már, vagy megírtad, és...
Bocsánat, zárójel, 11 szak. A Kaisersből 11 volt, és a 42-ből pedig 12 valami, és mi, igen, zárójel bezárom.
És ezek egyébként mind megvannak, ezek a verziók?
Meg, igen.
Akkor mondjuk a 8-at próbálják, és te akkor biztosan tudod, hogy te vagy a hibás, hogy nem jó, vagy...
Biztosan. Azt látom, hogy hogyha a színész, akkor azt én meg tudom, különbséget tudok tenni, hogy a színész nem tudja megcsinálni, és akkor jó, maximum egy kicsit a színészre igazítom, hogy legyen, vagy éppenséggel húzok, vagy elveszek belőle. De hát vannak, hogy írói dramaturgiai problémák, hogy bizonyos szál túl van ragozva, vagy éppenséggel valami nincs rendesen kibontva. Tehát ilyen problémák miatt szoktam átírni. Tehát azért nem, mert egy színész nem tudja megoldani.
Uh-huh. Tehát egyszerűen látnod kell ahhoz, hogy lássad, hogy milyen.
Igen, és nem csak nekem, hanem Enyed Év és Szamosi Zsófi nagyon jó alkotó társaim ebben a kérdésben, igen jó kritikai érzékkel, drámai, dramaturgi, ugye hát Évi dramaturg szakon végzett a Színművészeti Egyetemen, ugye Zsófinak meg rendező az édesanyja Cseri Zsuzsa, tehát ez csak vicc volt, de Zsófinak is nagyon jó érzéke van ehhez, tehát ők is nagyon pontosan tudják diagnosztizálni az anyag drámai, dramaturgiai hibáit.
Tehát gyakorlatilag beiskoláztál egy régi tagot, az egyetem.
Nem, Évi önszorgalomból, nem, önszorgalomból. Tehát ő ugye a színház szerelmese nem csak úgymond színpadi, nem csak színésznőként, hanem egyáltalán. Tehát a színház tudomány, mint olyan, mindig is érdekelte, és ezért, tehát nem azért. Tehát én nem én presszionáltam, hogy már pedig most akkor te végezzel egy dramaturgszakot, meg ki tudja a vénségemre, lehet, hogy szükségem lesz rá.
Na, hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Szép kebleden úgy díszelegem, mint ahogy egykor én is tettem. Késő ötszel, minden pecske messze száll ragadnak. A múlt elmúlt, minden szirma lehult, száraz az ölbevén és a száraz szúr. Ébresztő gyöngyö mindentől, Popi másodtán szedi fel a keszkedőt. Szia, indul a szekér, bor utánam, szia, megy a legény, várj rám Afrika. Batyúban van a gaz, meg egy nagy-nagy pipa, ők jönnek velem mindenhova. Követi a szekeremet minden liba, nekik legalább nem kell a romantika. Meg lesz a betevő elemózsia, fázni sem fogok, amíg van pánika. Énekelj, halljuk, halljuk, miért tartunk itt, ahol most tartunk, lépni kell, bantó, bantó. A ragam a félőt, tett a kocka megfordul.
Csá!
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, Pintér Béla a vendégem. Most egy blokkot így indítsunk el a prózai működési anyagi dolgokkal, jó, mert szeretnénk akkor tisztán látni. Ugye hát a független színházak helyzetét nem tudjuk elég sötéten lefesteni, de azt kérdezem, hogy a 2012-es támogatást, amit ősszel egyszer zároltak, aztán feloldottak, aztán nem fizettek végül is, azt ti megkaptátok már, vagy sem? Az befutott már.
A 100-ból 33 az mennyi? Az 60-67, ugye?
Nem, igen.
61%-át kaptuk meg, a zárolt 33%, 67%-át a 2012-es minisztériumi támogatásunkat 2012. december végén kaptuk meg, illetve ennek az összegnek a 67%-át, mert 33%-át zárolták ugye át az ország nehéz anyagi helyzetére hivatkozva. Na most Elsimon László egyik utolsó intézkedéseként mégis feloldotta ezt a zárolást mindenki legnagy meglepetésére, igen, a meglepetésére, és elméletileg már a szerződést is aláírtuk, stb., tehát ezt a pénzt már meg kellett volna kapnunk, tehát tulajdonképpen a 2012-es támogatásnak a 67%-át megkaptuk, a 33%-át még nem, de van róla szerződésünk, de valamiért nem kaptuk még meg azt a bizonyos 33%-ot. Na most idén ehhez képest azért, hogy úgy mondjam, biztatóbb a helyzet, mivel hogy ugye 2013-ban vagyunk már, és már nem hogy már kiírták a pályázat, már a döntés is megszületett. Talán bízhatunk abban, hogy még a nyár beköszönte előtt, tám még meg is kapjuk ezt a pénzt.
Olvastam, ez 34 millió forint, amit
igen, igen, ez 1 millióval több, mint amit tavaly kaptunk. Hát majd meglátjuk, hogy ez mikor lesz kifizetve, lesz-e belőle zárolás, az minden esetre adhat némi optimizmusra okot, hogy az kiírták az év elején, mi több a döntés is megszületett, és pont. Igen.
Ez az összeg, ez egy ilyen szűk működésre elég, ha jól gondolom. Igen. A társulat és évi egy produkció?
Így van, körülbelül pontosan. Így? Pontosan. Ezt így kell elképzelni, ugye 2010-ben többet tudtunk játszani egy hónapban, két új bemutatót tartottunk egy évadban. Itt azért tudni kell a kedves hallgatóknak, azért elmondanám, hogy a mi esetünkben ez egy rendhagyó, azért, tehát hogy elméletileg két bemutató egy évadban azért nem olyan sok, de hogyha figyelembe veszük, hogy ez mind a kettő ős bemutató, mind a kettőt én írom, akkor ez talán egy kicsit másképpen hangzik. Tehát jó esetben 2010-ben még havi kettőt,
évi
kettőt mutattunk be, illetve ugye többet kerestek a színészek, ugyebár. Na most kevesebbet keresnek a színészek, évi egyet mutatunk be, és azt az egyet sem tud, annak az egy bemutatónak a próba pénzét sem tudom kifizetni a színészeknek, csak a külsősöknek tudunk fizetni. Na hát ez a különbség nagyjából.
Egyébként tudnátok ma is évi két produkciót létrehozni. Igen. Ugye ez pénzkérdés, tehát a pénz hiány évi egy Pintér Béla bemutatótól elesünk.
Ez
a helyzet. Na most, amikor a helyzet még rosszabbnak látszott tavaly év vége felé, akkor volt egy fellépésetek a közönség felé, egy hirdetmény, hogy pártoljunk és támogassunk. Igen. És akkor voltak ilyen kifejezetten vonzó ötletek, hogy pártolójegy, és akkor foglalt hely, meg ilyenek. Kérdezem,
igen,
hogy erre akkor volt-e erre érezhető megmozdulás.
Igen, nyilván az első pillanatban nagyobb, de azóta is minden előadásra elmondhatom, hogy egy olyan van három pártoló jegyet vesznek minden előadáson, ami mindenképpen számít, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ugyebár nem csak a pártolói jegy rendszerét vezettük be, hanem jegyárat is emeltünk, ami hát, hogy úgy mondjam, egy sokkal kézzelfoghatóbb bevétel növekedést kell, illetve kell, hogy eredményezzen, ugye, az évad végén, stb. Hát önmagában ez még kevés lenne, ha nem lenne az úgynevezett TAO, ez a társasági adó, aminek következtében a forgalmazott jegyár 80%-át visszakaphatják, még pluszban támogatásként megkaphatják civil támogatóktól a művészek, a színházak, stb. Na most mi nem kapjuk meg az egész 80%-at, annak egy részét, illetve a jegybevételünknek is egy részét kapjuk meg, ugye a Szkéné színháztól, Német Ádámtól, de így is, hogy mondjam, ez egy fontos, tehát ez egy érzékelhető emelkedést jelentett a költségvetésünkben ez a jegyár emelés. Tehát úgy mondanám, hogy ez a pártolói jegy, mint olyan, ez kevésbé, viszont a jegyár emelés ez sokkal inkább érzékelhető volt.
Mekkora egyébként a társulat? Tehát a színészeken kívül tartozik-e még hozzá valaki? Vagy valaki
13 kérem? Embert foglalkoztatunk, nem így állandóan, de 13 ember kap így állandó pénzt, vagy nem is tudom, hogy nevezzem.
Bérjellegű
juttatást. Igen, köszönöm. A játszó hónapokban. És akkor ebből azt hiszem 9 színész, a többi pedig úgymond a ilyen technikai, illetve adminisztrációs munkatárs.
Mostanában nem csak a Szkénében játszottuk, hanem az Átriumban, Budán.
Igen. Igen, a Trafóban is előfordulgattunk, de most ugye megnyílt az Átrium, amit alapvetően Faragó Balázs talált meg 5-6 évvel ezelőtt, egy igen jó ingatlan szakember, aki megtalálta ezt a műemléképületet, mármint hogy az Átrium mozit, és akkor fejébe vette, hogy ebből színházat csinál, és akkor ez olyan körülbelül 5 év múlva ez sikerült is, talált rá civil befektetőket, illetve civil tőkét, vagy nem tudom, ugye vár. Most ezt nem szívesen mondanám, nem tudom, hogy most örülne neki, hogy ki volt az, aki ilyen, hogy kik voltak azok, akik ezt, tehát ezt, nem tudom, hogy ez lehet publikus, nem mindegy. Na, szóval, hogy sikerült megvalósítani, eredetileg úgy volt, hogy ez a társulat, nem tudom, hogy Pintér Béla és társulata színháza lesz, de hát azért végül másképp alakult, nem is baj egyébként, úgy gondolom, nem baj az, ha hosszú távon alakul majd úgy, hogy egyre jobban megismerjük az Átrium vezetésével egymást, megismerjük, megszokjuk, kitapasztaljuk egymást, ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ez szépen alakul ez a dolog, a következő évadban biztos többet fogunk játszani, mint ebben a fél évadban, amióta működik az Átrium. Tehát, hogy mindenképpen számítanak ránk, és hát mi is számítunk az Átriumra, de azért alapvetően a mi otthonunk továbbra is a Szkéné Színház.
Fogtok az Átriumban produkciót létrehozni?
Na, ez egy nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés, ez a kérdés még nyitva van. Beszélgettünk ezzel kapcsolatban az Átrium vezetésével, ők szeretnék. Én tulajdonképpen, hogyha ez lehetne a módja annak, hogy az évadban bemutassunk még egyet, akkor tulajdonképpen ez kivitelezhető, de ezzel kapcsolatban még Németh Ádámmal, a Szkéné Színház vezetőjével még beszélnem kell, meg kell tudnom, hogy ő mit gondol erről, mert hát nekem azért mondom, elsősorban az a fontos, hogy a Szkénével jó legyen a viszonyunk, és hogyha abban az esetben, ha a Szkénével való viszonyunkat, úgy mondjam, hát gyengíteni, vagy az Ádám ennek nem örülne, akkor nem biztos, hogy ez létre fog jönni.
De egyébként egy új és más tér, egy nagyobb nézőtér, az egy újfajta inspirációt jelentene alkotóilag?
Vagy? Nem. Hát a Szkéné ideális, a Szkénének ideális tere van, az úgynevezett üres tér, ugyebár oda teszem a nézőteret, a teret, ahova akarom, stb. Tehát nincs emelcipa. Ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, az Átrium egy kicsit megköti az alkotók fantáziáját, ott az egy klasszikus kukucska színpad, gyönyörű épületben, gyönyörű, szerintem nekem nagyon tetszik az egész tér, ahogy kialakították, nagy, gyönyörű, szépen, nem is tudom, nagyon szeretem, de azért mégiscsak, hogy úgy mondjam, behatárolja az én fantáziám. Most az utóbbi időben meglehetősen ilyen frontban játszunk mindent a szkénében is, de amikor mondjuk én készülök az előadásra, akkor az egy jó érzés, hogy elméletileg azt csinálok majd, amit akarok. Ha egy teljesen klasszikus teret, vagy hagyományos teret hozok létre végül is, akkor így, de az nem árt, ha közben van egy ilyen szabadságom, hogy elméletileg azt csinálok, amit akarok. Na most érdekes az átrium szempontjából, ami érdekesebb, mondjuk az akusztika tán nem olyan jó, meg egy kicsit szét megynek az előadások energiája, legalábbis a parasztoperát, hogy mondjam, erősebbnek, koncentráltabbnak érzem a szkénében, de azt is látom, hogy oda az átriumba egy kicsit más emberek, más nézők járnak, mintha olybá tűnik nekem, mintha azok az emberek, akik onnan a második kerületből éppenséggel nem szívesen jönnek el a szkénébe, mert talán azt gondolják, hogy kényelmetlen a szék, ami már nem igaz, mert ott kicserélődött a nézőtér a szkénében is. Viszont ott van ez a közelben ez a régi átrium, vagy Május egy mozi, amit úgy szerettünk, ugye gyermekkorunkban, stb. Jöjjünk el, nézzük meg ezt az épületet, és hát mégiscsak a bársony székekben ott jobban érzem magam, meg tán ez a mi második kerületi színházunk. Tehát ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy mintha mások, egy más közönség járna az átriumba, ami jó.
De ugyanolyan jól értenek és értékelnek benneteket?
Igen. Azt kell, hogy mondjam, tehát nem vonom vissza azt, amit néhány mondattal előbb mondtam, hogy a szkénében azért erősebb, koncentráltabb az atmoszféra, úgymond, tehát úgy akusztikailag, mint egyáltalán, mondjuk az egy opera esetében azért elég fontos, hogy mint szól a dolog. De összességében az szkénében is voltak gyengébb előadások, meg erősebbek, és ott a legutóbb az átriumban egy, ugye kettőt vagy hármat játszottunk, már nem is emlékszem, de amikor legelőször játszottunk az átriumban, akkor olyan volt a közönség, hát azt mondtam, hát mi, hát ez a legjobb szkénés közönségek egyikének is elmenne akár, és aztán egy kicsit úgy mondjam, alább hagyott a hangulat, de most a legutóbbi előadáson megint nagyon-nagyon-nagyon jól vették az előadást, úgyhogy tulajdonképpen nincs különbség.
Hallgatunk zenét és folytatjuk.
Jó.
Szívoroztam, elégettem a számot, oda-haza más öleli a babámat, más öleli másnak ül a
Hol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután, Pintér Béla a vendégem. Menjünk egy kicsit vissza az alkotó munkához. Mennyi ideig érlelsz egy ötletet, amikor jön?
Próbálok így, ezzel kapcsolatban, hogy úgy mondjam, elevenem betapintottál, mert most már rég írnom kéne az új darabot, a legújabbat. Tehát elméletileg ez úgy néz ki, hogy mondjuk bemutatjuk az előadást októberben, és akkor március-áprilisban nem árt, ha elkezdjük a munkát. Na most ehhez képest már május van. Igen, nagyjából egy fél évig. Na most, hogyha megvan, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy egy évben csak egyet. Ha ezt nem engedhetem meg magamnak, ami tulajdonképpen a jobbik eset, mert akkor bemutathatunk évi kettőt, akkor nagyjából úgy néz ki, hogy októberben bemutató, mondjuk november a szünet, és akkor mondjuk januárban már el kell kezdeni az újat ahhoz, hogy mondjuk március végén vagy április elején be lehessen mutatni. Így volt ez a... mondjuk abban az évben, amikor egy évadban mutattuk be a Szutykot és a Tündöklő középszert, de például a Szutyok előtt októberben mutattuk be a Párhuzamos óra című, hát kevésbé sikerült, méltán elfeledett előadásunkat, de így volt, akkor tulajdonképpen két éven belül három előadást mutattunk be. Tehát igen, így. Szóval nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyengébb előadás születik egy fél éves távlatban, és hát sajnos azt sem biztosíték az előadás majdani minőségére, ha többet, úgy mondjam, kotlok rajta.
Tehát most még nem írott, pedig tulajdonképpen már kellene az ötlet. Nincs még meg, vagy... kialakulatlan?
Megvan az ötlet, csak most nem tudom, most egyfelől ugye kiírták időben a pályázatot, azzal kellett foglalkozni, másfelől a könyvben megjelent darabokat kellett, hát úgymond tisztába tenni, tehát azzal együtt, hogy azt gondoltam, hogy jó, ezek kész vannak, tehát rengeteget kellett még rajta dolgozni, úgy szerzői instrukciók tekintetében, mint a szöveg, hát tulajdonképpen tisztázása, stb. Tehát Enyedi Évi dolgozott rajta 4 órát, én dolgoztam rajta 4 órát, stb. Tehát minden egyes darabon, hát nyilván ez nem olyan sok, de azért mégis, csak azért ez azért, hogy mondjam, sok időt elment, és nem tudtam megosztani így a koncentrációmat. Ugyanakkor per pillanat a Színművészeti Egyetemen még mindig tart egy úgynevezett zenés kurzus, amit a Székely Bodó osztály rendezőszakos hallgatóinak tartok, amikor is hát a Gyévuska című előadásunkat dolgozzák fel 4 féleképpen, és hát ez is, hogy mondjuk, ez is hát megosztotta a figyelmemet. Magyarán nem tudtam igazán rákoncentrálni a feladatra, ezek miatt a hát tulajdonképpen örömteli egyéb elfoglaltságok miatt.
Tehát rendező hallgatókat tanítottál a főiskolán, most mit tanítasz, azt lehet mondani?
Nem, ezt így nem lehet mondani, hogy tanítottam, odaadtam nekik a Gyévuskát, hogy húzzanak össze belőle, vagy dolgozzanak fel belőle egy félórás részletet, vagy vágjanak össze maguknak egy félórás saját verziót, tehát mindenki az utóbbit választotta. Olyan szempontból lehet ezt tanításnak nevezni, hogy hát konzultáltam mindenkivel, mindegyikőjükkel, és elmondtam a véleményem, illetve hát ez nagyjából úgy néz ki, hogy megnézem a húzott anyagot, amit ők létre, elmondják, hogy nagyjából hogy mit képzelik el a dolgaikat. Én akkor adott esetben felhívom a figyelmét az általa kidolgozott verzióban rejlő esetleges hát buktatókra, csapdákra, illetve rákérdezek olyan dolgokra, amelyekre nem árt rákérdezni, amelyeket szerencsés szembesülni már a tervezés időszakában, de nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban újdonságot tudtam volna mondani, tanítani nekik. Illetve aztán később megnézem a megnézéseket, és azzal kapcsolatban is elmondom azért szubjektív, hát igaz, hogy írói, szerzői véleményem, hogy szerintem hol gyengébb az ő verziója. Hát ha ez tanítás, akkor igen.
Mondtad, hogy a könyvvel kellett foglalkozni, a darab szövegeket megnézni, amik ide bekerültek, ezek most akkor végül is a most élő előadás szövegek. Tehát igen. Nem az eredeti szerzői verziók, hanem a a x-edik végső, amit játszottok nagyjából.
Igen, de ezt ne úgy képzeljük, amit állítólag Shakespeare-nél volt, hogy folyamatosan változott, tehát itt azért kicsiket változnak, csak ha nyomdába kerül, akkor azért, szóval nem voltak igazán gondozva, karbantartva ezek, frissítve ezek a szövegek. Mondom, tehát ne kardinális változtatásokat képzelj el itt, tehát ezek ilyen apróbb dolgok, de a sok apróból sok munka lett végül.
Így merőben szubjektíve, de szemet szúrt, mert nem emlékeztem erre, hogy a Sehova kapujában szerepelt volt egy öntelt és frusztrált kritikus.
Igen.
Figura, és ez bennem valahogy nem maradt meg, ez kiesett.
Valószínűleg, mert te nem vetted magadra.
hogy már akkor, tehát hogy mondjam, munkásságodban a kritikus ábrázolás az egy, ha nem is erőteljes, de egy meglévő vonalka.
Hát igen, ez egy ilyen...
Vagy inkább ez csak úgy ilyen ironikus?
Hogy miért is van. Hát tulajdonképpen evidencia, mert ugye az ember arra próbál ugye reagálni, ami az embert ugye bántja, vagy és akkor én azért elég sok bántást kaptam a kritikusoktól, illetve akitől már túl sokat, azt előbb-utóbb beleírtam az előadásba. Aféle hát ilyen infantilis kis nevetséges, úgy mondjam, visszacsúfolódás tulajdonképpen, így nevezném. Hát sohasem nevesített az illetőket, nyilván mindenki felismeri, amikor az előadásban látja, hogy fizimiskára, meg egyáltalán. De például a Tündöklő középszerben egy hát elég, hogy úgy ismert kritikus nőt mintáztunk meg, és például büszke vagyok, hogy Rimbe tudtam szedni az ő stílusában az ő, hogy úgy mondjam, fordulatait, ami hát, hogy szóval én tudtam az ő stílusában írni, ráadásul Rimben, és ez olyan, hogy mondjam, egy jó szórakozás volt nekem. Hát ugyanakkor kétségkívül, tehát például az említett kritikus nő, akiről ezt mintáztam, tehát sok mondata nagyon fájt nekem annak idején, és akkor ezért mondom, egy ilyen kis gyerekes bosszú volt, de hát tényleg így, ahogy Móriczka elképzeli ezt, tulajdonképpen csak ennyi. De hát a darabot, úgy mondjam, gazdagítják ezek a figurák.
De egyébként azt gondolom, hogy ez elmúlt, hogy a kritikusok téged bántanának, sőt nem. Lehet, hogy át vagyunk igen. Esve a ló túloldalára szinte, tehát én azt hiszem, hogy két út áll már a te munkásságod előtt kritikusi szempontból, vagy az, hogy mindig jót csinálsz, és soha nem ír róla senki rosszat, vagy egy másik lehetőség, hogy az ember mindig kicsit fanyalog, és azt mondja, hogy jó, nem rossz, de hát hogy jön a parasztoperához, vagy a... Nem, hanem, hogy ja, a korábbiakhoz ja, képest,
hogy
kiégett, igen.
Izé, mit, nem, igen, volt egy időszak, de szerintem ez a szutyok után megszűntek az efféle hangok, illetve akinek igazán volt hozzá szeme, az a szutyok után már nem vádolt bennünket, úgymond kiégés, nem húzta ránk a kiégettek. Na, várj, csak hogy van ez? Tehát nem mondta ránk azt, hogy kiégett vágyát, vagy illetve az önismétlés vágyját. Tehát, hogy, mert ugye ez volt, hogy kiégett önismétlő, ugyebár ez egyre másra, ezek csengtek, ezek a fájó vádak, ítéletek csengtek egyre másra a kritikákban akkor tájt. Valószínűleg ez az időszak volt, amikor a démon gyermeke és stb., amikor egy összetettebb hatásra törtem, tehát hogy a zene, a látvány és a szöveg együttese adjon egy ide. Tehát sokkal inkább formai volt a színházi ideám akkortájt, de aztán ez mondom, a párhuzamos óra idején ez ott már tényleg, hogy úgy mondjam, egyértelmű volt, hogy tévúton vagyok. Utána fel kell tennem a kérdést magamnak, hogy hogyan tovább, azon rosszul sikerült az előadás. És akkor első kézben azt gondolom, hogy talán hagyjuk el a szöveget, aztán nem. Valahogy a dolgok természetes menete szerint mindenféle terv és elhatározás nélkül valahogy a szöveg kidolgozásában találta meg a kiutat abból a krízisből. Tehát, hogy már szövegszint, amit az előbb is említettem, hogy már a szöveg szintjén megpróbáltam minél inkább kidolgozottá tenni az anyagot. Na, szóval visszatérve az előző kérdésre, kétségkívül a szutyok után már kevésbé támadó a hang, nem a kritika részéről, de még most is. Tehát például hogyha én önmagamat infantilisnek, kistilűnek, a féle morickaszerű bosszú állásra hajlamosnak írtam le, azért most is vannak, tehát mit tudom én, egy beszélgetésben elmondtam, hogy mennyire tudnak fájni nekem, például azért mondok, hogy Pintér Béla nem tud darabot írni, és akkor most például az egyik kollégád ezzel kezdi a 42. hét egyébként hát alapvetően negatív kritikáját, hogy Pintér Béla speciál drámát írni nem tud, és hát tudom, mert ő ott volt, és akkor tehát ezt ő hallotta és elmondta, és akkor valami fontosnak érezte, hogy ezt ezzel kezdje
a mondandóját.
Igen, tehát hogy az infantilis kistílű bosszúállás, azt sajnos pontosabban tényszerűen nem csak rám jellemző, hanem bizonyos kritikusokra is.
Játék.
Hát igen, hát ovisok, ez a hülye gyerekek.
Jó, na most itt a régebbi darabokat, amiket említettél, azokban most így, ahogy így felidéztem, sokáig te voltál a legjobb színészed. Aztán most nagyon nézegeti a plafont, hogy ez igen, vajon így van-e, gondolom így fut rajta, hogy ez vagy igaz, vagy nem, ez az én véleményem. De most a kérdésem az pedig az, hogy nem csak, hogy tehát egyre jobbak a saját színészek a társulatban, hanem egyre jobb színészekkel is dolgozol, tehát nagyon minőségi vendégek játszanak ott, hogy ez biztosan, úgy képzelem, hogy ez benne van magában a drámaírásban is. Tehát egyre nagyobb színészi, egyre nehezebb, bonyolultabb színészi feladatokat írsz azoknak a színészekre, akik egyébként egyre nagyobb, bonyolultabb színészi feladatok elvégzésére képesek. Ez így egy létező irány, ahogy én elképzelem, hogy ez így van?
Lehet, bár ha megnézzük a régebbi előadásainkat, mondjuk ami ilyen nagy, ilyen szög, igen, hát mondjuk most gyorsan végigszaladok, tehát a Kórházbakony esetében lehet, igen, ez lehet egy tendencia, de inkább azt mondanám, hogy én magam, ha lehet így fogalmazni, én magam is bejárok valamiféle utat, és lehet, hogy korábban nem tudtam ennyi ilyen árnyalt, ilyen súlyú figurákat írni, mint ugyebár mostanság. Meg mondom, régebben valamiféle ilyen összművészetibb volt a hatás, több felől kerestem a színház útját, most pedig mondom, sokkal inkább a szövegre koncentrálok. De ugyanakkor lehet, hogy az is lehet, hogy igazad van ebben, amit mondasz, bár mindenképpen szeretném megvédeni, úgymond a társulat régi vagy ős tagjait, hogy azért, hát ha megnézzük a parasztoperát, a Gyévuskát, vagy éppenséggel a Sütemények királynőjét, tehát én nem gondolom, hogy gyengébb alakítások lennének, kétségkívül kevésbé jól megírt, és lehet, hogy én sem tudtam olyan jól vezetni, bár ezt sem tudom, hát nem tudom, most zavarba hoztál ezzel a kérdéssel, nem tudom igazából őszintén, szóval semmiképpen nem szeretném, ha a régi ha ebből az, hogy a régi kollégák régi alakításai nem olyan jók, mint a mostaniak.
Nem ezt mondtuk, azt hiszem, hogy én legalábbis nem ezt akartam mondani. De most akkor tovább is lépek így erre, hogy olvastam, hogy a Kaisersben a Mucsi által játszott tábornok szerepére eredetileg magadat szántad.
Igen.
Hogy azt magadnak írtad.
Igen.
És aztán volt egy pont, amikor milyen pont volt?
Az a pont volt, hogy ugye Mucsi Zoltán akkor tájt elég, és rendszeresen nézte az előadásainkat, tehát nem azt mondom, hogy mindegyiket egymás után, de elő-elő fordult, ugye Szabolcsal össze barátkoztak, ott közel laknak egymáshoz, meg dolgoztak együtt különböző munkákban, de még annak előtte is, hogy ők összecimboráltak volna, sokat megfordult az előadásainkon, és akkor tehát is előfordult kisebb-nagyobb rendszerességgel, és egy ilyen beszélgetés után jutott eszembe, hogy éppenséggel ő sokkal inkább jobban mutatna ebben a szerepben, mert lehet, hogy én is el tudnám játszani, de ő a koránál, vagy a habitusánál, meg egyáltalán valahogy úgy mindenképpen úgy éreztem, hogy ő jobb lenne, pont. És megkérdeztem, ami akkor még lehetséges volt, mert most már lehetett egyeztetni, ugye? Akkor se volt egy könnyű dolog, de akkor még kivitelezhető volt. És ő örömmel elvállalt, így, igen.
És akkor ki lett volna Petőfi?
A Petőfi első kézből Polgár Csaba lett volna, aha, aztán lett volna még Zságer Ákos, de ő nem, aztán végül is még csavartunk kettőt a dolgon, még majdnem Rosszik Hella lett, és aztán amikor és akkor elékezett a pillanat, amikor már biztos volt, hogy a Mucsi Zoltán fogja játszani a Baráznait, akkor jött ez a C verzió, vagy nem is tudom, D verzió, hogy akkor végül én leszek Petőfi.
Hát így kerültél a dráma kötetet címlapjára a Petőfiként, csípőretett kézzel. Igen. Nem adok időt most zenének, mert mindjárt lejár a műsoridőnk, és még annyi mindent szeretnék kérdezni. Most egy kicsit akkor így kitérnék a vendégjátékokra, hogy hova merre mentek. Legelőször is itt döbbenten láttam egy elmaradt vendégjátékot a múltkoriban, Komáromban.
Ezt én sem értem. Tehát, ráadásul úgy, hogy Komáromban már játszottunk, már léptünk fel, ugye a Parasztoperát játszottuk ott, és hát nagy sikerrel, nem értem, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Van bennem némi szkepszis ezzel kapcsolatban, tehát nem hiszem el, hogy tényleg, hogy a társulat előadására 8 jegyet tudtak volna csak eladni. Tehát ez talán nem tűnik szerénytelenségnek, de ez biztos, hogy itt valami...
Hát arról nem beszélve, hogy amikor ezt meghirdették, akkor még egy csomó idő volt az előadás. Számos nap, legalább egy hét.
Igen, ez gyanús.
Igen, tehát furcsa. Gondolod, vagy ez ilyen egyfajta üldözési mánia, hogy esetleg hogy van egy ilyen...
politikailag?
Hát nem tudom, ezt kérdezem tőled, hogy felmerül-e ilyen rossz álmaid van.
Nem, hát annyira nem vagyunk mi, hogy mondjam, szem előtt. Tehát ez nem hiszem. Sokat... Hát ott van ugye Kaposvár, ugyebár ott is ugyebár politikailag az meglehetősen hát azért tudható, hogy melyik oldalon is áll, és ott már két előadással vendégszerepeltünk, tehát elméletileg ez nem lehet. Teltházzal játszottuk a Kaisers TV Ungárt, ugyebár Kaposváron a Rátóti Zoltán és Bérces László hívta meg az előadást, mi több a Szutykot is. Tehát igen, szóval értetlenül állok a komáromi jelenség előtt.
Debrecenben is voltatok deszkán, ugye?
Többször így van, is. Igen.
Egyébként te Vidnyánszky Attilával találkoztál, úgyhogy beszélgettetek ti már? Úgy.
Igen. Egyszer zsűrije volt egy független színházak, vagy alternatív színházak szemléjének, igen, és akkor váltottunk két szót, aztán egyszer a Nemzetiben találkoztunk, a Nemzeti büféjében, még mikor mi a Gyévuskát próbáltuk, akkor összefutottunk, és mondta neki, hogy látta a Parasztoperát, jó buli volt, ezt mondta rá, hogy jó buli volt, illetve hát ugye kicsit ambivalens, most nem tudom, hogy nehéz helyre is rakni, hogy mit is gondol, vagy mit is érez, mondjuk kínáltuk, ugye egyfelől ugye többször nyilatkozta, hogy Schilling Árpádot, Horváth Csabát, vagy éppenséggel Pintér Bélát ő nem akarja bántani, amikor a függetleneket üldözi, ostorozza, vagy próbálja lehetetlenné tenni, hanem úgymond valami alibi, vagy valami kamu társulatokat szeretne ő kiirtani a föld színéről, illetve hát na de hát hiába, hát nem azt mondja. Tehát amikor azt mondja, hogy újra kell gondolni a független színházak elnevezését, akkor azt mondja, hogy nem. Azt mondja, nem függetlenek, mert éppen nagyon is függnek az évi minisztériumi pályázattól. Alternatívok? Nem. Mondja Vidnyánszky, én sokkal alternatívabb vagyok bármelyiküknél, maradjunk az amatőrnél. És hát és nem kivéve Schilling, Horváth Csaba és Pintér Béla, ugye, mert ezt nem teszi hozzá, maradjunk az amatőrnél, vagy kis színháznál, így nevezi, és továbbra is szorgalmazza, hogy olvadjanak be közszínházakba, illetve vidéki színházakba a független társulatok, ami nyilvánvalóan a társulat, hosszú távon a társulat megszűnésével járna. Szóval így személyesen ez az egy találkozásunk volt a Nemzeti büféjében, amikor azt mondta, jó buli volt, mert ugye a Parasztopera.
Gondolkodtál azon, hogyha be kellene olvadni, akkor hova olvadnál?
Sehova. De tényleg nem, hát ugye lehet tudni, még az a nagyszerű és egészen rendkívüli Stúdió K is, amikor beolvadt a Szolnoki Színházba, hogy hát a Stúdió K megszűnt, és aztán mi lett a vége? Fodor Tamás miután így vagy úgy, ugye hát már nem lett Szolnokon igazgató, főrendező, akkor egy ideig a parlamentben lehetett, és aztán mit csinált? Újra alapította a független Stúdió K-t, tehát valószínűleg nem véletlenül.
Tehát végül is eljutott a függetlentől a függetlenig.
Igen, a függetlentől a függetlenig. Igen.
Mit csinálnál, ha megszűnne minden?
Támogatás?
Igen.
ez nagyon is valóságos opció volt sajnos a múlt év és az azt megelőző évben is, pláne amikor elkezdődött az évad ősszel, és akkor nemhogy ugye pénz sehol semmi, ugye, a támogatás tekintetében, akkor még szányra is kapott az a nagyon is valós hír, hogy a hatos kategóriával próbálják majd befoltozni a költségvetésen esett részt vagy hiányt, és ez sokáig úgy nézett, hogy ez két hétig, ez nagyon valós opció volt, fenyegető veszély volt, de aztán mégis elhárult egy, most nem neveket itt nem tudom, de mindegy, szóval egy párt lobby, egy alkúnak köszönhetően a hatos kategória mégis megkapta a pénzét, szóval ez nagyon is fenyegető, tehát hogy az ember hát azért nem eszik olyan forrónakását, mondtam volna első kézből, és azért reflektáltam én magamra, hogy sajnos ez egy nagyon valós opció, fogalmam sincs, ugye jobb félni, mint megijedni. És hát ugye gondolhatja mondjuk Csilling Árpád, Mudrucz Okornél, vagy éppenséggel Bodó Viktor, akik hát hozzánk hasonlóan jó nevű független alkotóknak nevezhetők, és mind külföldön, alapvetően külföldön dolgoznak. Tehát a Kréta körül Csilling Árpád is, Mudrucó is, és Bodó Viktor is. Tehát, hogy úgy mondjam, őket nem érné a féle nyaktilóként egy féle döntés, de bennünket igen. Nekünk, én fogalmam sincs, hogy mit csinálnék abban a pillanatban.
Az elképzelhető, hogy akkor mennél vendégrendezni, mint a Mohácsi?
Hát első kézből a társulattal együtt próbálnám, a társulatot próbálnám menteni, és ha azt tűnne kivitelezhetetlennek, akkor ideiglenesen valószínűleg tennék egy ilyen személyes segélykiáltást, de annak előtte mondom sokkal inkább, tehát az utolsó pillanatig a társulatot próbálnám menteni, tehát valami nem tudom, külföld felé valami külföldtől kérni, valami mentővet, valami lehetőséget, vagy hogy fogadják be egy évadot, amíg, vagy nem tudom, fogalmam sincs.
Nagyon nehéz elképzelni, mert ha belegondolok, tulajdonképpen te vagy a legkortársibb magyar szerző. Majd hogy nem ezt lehetne mondani, és hogy ezt hogy lehetne adaptálni, ezt az egészet?
Külföldön.
Igen.
Hát azért a Parasztoperával azért bejártuk az egész világot, mondhatom, hogy New Yorktól Moszkváig, hasonlóan sokat utaztunk például az anyám orrával, de említhetném a közelmúltból a Szutykot, amiről azt gondolnánk, hogy ez egy speciális magyar jelenség, de nem, mert Svájcban azt mondták, hogy akár ez egy svájci faluban is megtörténhetne, Finnországban pedig azt mondták, hogy ez egy tipikus finn történet, Németországról nem is beszélve, ahol a legtöbbet turnézott az előadást, tehát a Szutyok. Tehát igazából nyilván a Kaiser Stefa Ungárnak esélye nincs, a Kossuth Petőfi.
Ahhoz egyébként mit szóltak a showkész külföldi résztvevői?
Hát szerintem nagyon udvarias, ugye nagyon mindent megtettek ugye a showkész szervezői, hogy a féle történelmi gyors talpalót tartottak az amúgy is, hát meglehetősen lestrapált vendégeknek, hogy mint volt ez, de hát ez egy veszett fejszet, tehát ennek nincsenek igazából értelme. És hát őszintén meg kell mondjam, kicsit csalódott vagyok a 42. hét fogadtatását illetően, azt hittem, hogy egy kicsit komolyabb érdeklődést vált majd ki a showkész vendégei részvevői között, de hát ez nem így történt, illetve hát meglátjuk, hogy még most úgy tudom, hogy ja igen, érdekes, hogy lefordítják kínaira a Szutykot, ez a showkésznek köszönhető, aztán most egy prágai színház ilyen villámgyorsan lefordít tartja per pillanat a 42. hetet, mert lehet, hogy repertoárra tűzik, illetve olyan szörmentén érdeklődött szintén egy pilzeni fesztivál, de máskülönben nem. Korán sem volt akkora visszhangja az előadásnak, mint mondjuk annak idején a Parasztoperának. Na, most ezt miért mondtam? Azért mondtam, mert a 42. hétben bíztam olyan szempontból, hogy nincsenek olyan lokális utalások az előadásban, és csak Magyarországon érthető, kódolható, értelmezhető üzenetek, mint amilyen a 48-as szabadság, a Kossuth, stb. Egy ilyen általánosabb, egyetemesebb problémát, tragédiát dolgoz fel.
Bizonyos értelemben, ha egy kicsi kilengés volt a Kaiser erre, akkor ez a másik egy kilengés a visszafele.
Igen, de a darab úgymond szövegcentrikusságát tekintve nem történt változás, mi több hát a Kaiser ezt látványosabb, vagy éppenséggel formai szempont, mert azért ne feledjük el, hogy igen, na, most egyik szavamot öltöm a másikba, tehát alapvetően egy külföldi meghíváshoz formai, az előadásnak formai szempontból kell erősnek lenni. Uh-huh. És most nem, és ide beletartozik a Krétakör Színház csodálatos próbaruhás, illetve civil ruhás Sirály című előadás, amit ugye a világon mindenhol ismernek, a színházba járok, és az volt a formai reveláció, hogy ezt a saját ruhájukban a nulla díszlet, nulla jelmezben adják elő a színészek. És még sorolhatnám a formai, ugye Bodó Viktor sziporkázó színpadi nyelvét, ugyebár azt a szürreális, csodálatos, szuggesztív világot, amit ő létre tud hozni, a Munruczó Kornél féle kegyetlen realizmust, ugyebár, ahogyan ő ábrázolja a valóságot. Itt ezek nagyon erősek formailag, és amíg nálunk a zene olyan fontos szerepet kapott az előadásokban, addig úgymond ez a formai, ez biztosította az előadás, hogy mondjam, formai kuriózumát, ami miatt érdekes volt, kivéve a Szutykot, ugyebár ahol a szélső jobb, mint olyan, ugye a szélső jobb megjelenése az, hát sajnos egész Európában, vagy talán az egész, hát az egész Európában biztos, hogy egy probléma, és ez volt, hogy mondjam, a kapocs. Nem formai, ez egy tartalmi erénye, vagy ereje volt az előadásnak, egy tartalmi kapocs volt, amellyel kapcsolódni tudtak ezek a külföldi országok, és abban meghívták.
No, hát akkor én kívánok jó munkát a következő, ez az egyébként ügynök téma lesz?
Ügynök téma lesz, de nem az ügynök témán lesz a hangsúly, tehát egy igen, de jó. Ügynök téma.
Jó.
Lesz benne ügynök téma is.
Jó. Hát köszönöm szépen Pintér Bélának, hogy eljött. Csalócki Zsolt volt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Ez az Ahol a hely van színházi belépő című műsor volt. Elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!